Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe
és a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
Ötödik rész, Madame Tussaud.
Egy olyan nőről fog beszélgetni, aki levágott fejeket készítette viaszból.
Igen.
Tehát, hogy önmagában azért egy
önmagában
elég durva történet.
És akkor oda bevitték szegény Márinak ezt a oszladozó fejét, hogy csinálja meg a másolatát, hogy onnantól azt tudja hurcolni. És akkor itt kezdődik ez a horror-szerű történet, hogy az, akit mi ma Madame Tussaudként ismerünk, innentől kezdve kénytelen volt lefejezett nemesség tagjait, ugye, ahogy a terror egyre fokozódott, egyre másra megörökíteni. 16. Lajost is, tehát mindenkinek a feje megfordult a keze között végül. Az életrajzában ő egyébként sokszor le is írja, hogy ez neki mekkora szenvedést okozott, tehát hogy ő nem erre a pályára készült, és egyáltalán szerette ezeket. Végül aztán nem tudta megúszni ezt a királypártiságnak a gyanúját, őt is letartóztatták, mert leborotválták a haját, és vitték volna másnap kivégezni, amikor az utolsó pillanatban Curtius valakit megvesztegetett, és kihozta onnan az ő vélt, vagy valóban fogadott, vagy ténylegesen saját lányát. Ő megérkezett egy semmire kellő férjel, túlélve forradalmat, börtönt egy olyan országba, ahol nem beszélte még a nyelvet se, az üzlettársa, akivel ment, azt meglopta és eltűnt, tehát ez a laterna magikás ember, ez így ehhez felszívódott, és akkor ő mit tudott csinálni? Hát újra elkezdte járni az országot a viasz szobraival. Konkrétan egy ilyen matriarchális üzletasszony lett, aki dirigált, elvileg a családfőnek is számító, legidősebb fiának is. Tehát ezért ez abban a korban, ez körülbelül azt jelenti, mintha nem is tudom, a Dallasban Ellie Ewing lenne a főnök.
Nagyon érdekes volt, amikor így beszélgettünk, hogy az első évadban milyen nőkről meséljünk, meg beszélgessünk, meg milyen adások legyenek, és te említetted Madame Tussaud-t.
Tussaud, igen. Tussaud. Mintha azt képzeld azt, hogy azt mondod, hogy Tussaud, csak óval.
Tussaud.
Annyi, igen.
És nagyon érdekes, mert hogy én csinálok egy ilyen Van 20 perced live sorozatot az Éva Magazin Instagram oldalán, és ott a Mihály Réka énekesnővel beszélgettem, és amikor kértem, hogy ajánljon olyan könyveket, amik szerintem, vagy ajánljon olyan könyvet, amit szerintem mindenkinek el kell olvasnia, akkor a Tussaud könyvet ajánlotta, hogy mennyire fantasztikus történet, és hogy, mert hogy tudtam-e, hogy egyébként ez tényleg egy létező nő, és nem tudom. És akkor eldöntöttem, hogy akkor meg fogom rendelni a könyvet, meg el fogom olvasni, mert én se tudtam, és amikor mi beszéltünk az adásokról, és akkor rögtön bedobtad, akkor te is ugyanezzel indítottál.
Igen, hogy a Madame Tussaud, hogyha már híres nőkről beszélünk, akkor vegyük bele, de főleg azért tényleg nagyon lenyűgöző az életútja, meg nagyon kevesen tudják, hogy ez nem csak egy múzeum Angliában, hanem hogy ő tényleg létezett. És hát akkor ott úgy döntöttünk, hogy ugye bevesszük, és egyébként már csak azért, mert hogy ugye egyre több könyv foglalkozik vele, így most napjainkban is, meg nem tudom, szerintem ez egyébként egy ilyen trend része, hogy egyre több figyelemre méltó történelmi nő alak, meg női életút kelti fel ugye az írók, forgatókönyvíróknak az érdeklődését, úgy került szerintem így előtérben Madame Tussaud is, és volt is két könyvélményünk. Nekem egy Michel Moran féle, hát egy szép nagyvaskos életrajzi regény, neked pedig a Kicsi, ez most jelent meg nemrég, ugye?
Igen, nekem a Kicsi jutott, bár a másik könyvet is megrendeltem, de ugye beszéltük, hogy akkor én elolvasom a Kicsit, hogy ne ugyanazok az élményeink legyenek, és hát elkövettem azt a hibát, hogy nem kellőképpen jártam utána a könyvnek, és hát kb. Így a felénél tartottam, vagy a háromnegyedénél, amikor így szóltál, hogy de azért úgy olvast, hogy ebben nem minden igaz, mert hogy ez gyakorlatilag egy ilyen fiktív regény, nagyon sok minden igaz, ami le van írva benne, de...
Igen, és ez így olyan erős, hogy így beszéltük, hogy ki hol, mivel tart, és akkor írtad, hogy most érkezett meg Versailles-be, vagy Versailles-ba, szekrényben lakik. Miben? Szekrényben. És akkor néztem utána egy kicsit így a kritikáknak, meg így az ajánlóknak, hogy amúgy tök jó könyv, hogy egy kicsit ilyen Tim Burton-ös életrajzi, nem tudom, kicsit ilyen dárkos film, de hogy majd megbeszéljük, hogy akkor
igen, megbeszéljük, de hogy egyébként nekem annyira, megmondom őszintén, hogy nem tűnt föl, mert egyébként egy olyan nőről szól a könyv, meg olyan nőről fogunk beszélgetni, aki egyébként levágott fejeket készítette viaszból. Igen. Tehát, hogy önmagában azért egy
önmagában
elég durva történet. Tehát az, hogy egyébként Versailles-ba szekrényekben aludt, hát még meg is történhetett.
Meg egyébként biztos vagyok benne, hogy valaki, aki bejutott Versailles-ba utána, simán aludt ott szekrényekbe, szóval, mert az meg egy olyan világ volt, hogy egy nemes nagyon ott akart lenni a tűz közelbe, lehet, hogy csak szekrényben tudott aludni. Most visz nélkül tényleg, szóval.
Így van.
Szóval elhiszem, hogy elhitted.
Úgyhogy, de abból a szempontból meg szerintem tök jó, mert ezek után, hogy ezt így megbeszéltük, kezdtem utána nézni, hogy egyébként a könyvből mi az, ami nem igaz, és erről nem találtam írásokat. Egy-két dolog, például ezt a szekrényt tudom, hogy ez nem igaz, de majd valószínűleg, hogyha elolvasom a Morán könyvet, akkor fog kiderülni, hogy mi az, ami ténylegesen igaz.
Az egyébként egy szép vastag mű, de nagyon, tehát elég. Én azt szerettem egyébként abban a könyvben, hogy ez egy ilyen francia forradalmi krónika, és hogy miközben van egyáltalán a londoni Vies Múzeumnak a francia forradalomhoz, hogy mindjárt rátérünk, de hogy valahogy, amit mondjuk a francia forradalom, nem tudom, emlékszel erre, azért történelem órában egy nagyon nehezen emészthető valami, tehát hogy ott ki, mikor, komment, hegypárt, mocsár, mi az itt, és itt így olyan jól megelevenednek a szereplő is, olyan szép gördülékenyen lehet átmenni az egészen, hogy így megérted, hogy mi történt ott akkor Párizsban is, hogy alakult ez az egész, és ilyen szempontból pontos, mert hogy ez Madame Tussaud-nak az önéletrajzán alapul, ő ugyanis valahol ott 1850 táján, amikor már közel volt a 90-hez, fogott egy írót, egy fiatal embert, és lediktelt az ő élettörténetet, és akkor ez alapján készült róla film, vagy sorozat, illetve ez a könyv is, ami nem olyan régen a Magyarországon, és annak egy ilyen tovább gondolt változata a kicsi. és akkor nagyon érdekes, hogy most ahhoz képest mi az igazság, amit ő elmondott, úgyhogy ez egy ilyen több rétegben fogjuk most lehámozni arról, hogy ki is ez a Madame Tussaud, és hogy mi is volt az ő élete, de mert nem tudom te, hogy vagy vele, de én, akinek vele én beszéltem, valahogy mindenki elfogadta, hogy van az a turista attrakció ott Londonban, hova mindenkinek el kell mennie, pláne, hogyha gyereke van, és akkor még végig kell menni ott a horroros részlegen, és akkor le tud fotózkodni Bill Clintonnal, és nem tudom kivel, és hogy ennek egyébként azon, hogy Madame Tussaud.
Igen.
És az így, okay. És én nem nagyon találkozok, amikor így megkérdezi, hogy miért pont ez a neve. És akkor még előbb, hogy jó, hát lehet, hogy ez volt akkor, van ott azt hiszem egy szobor róla, hogy ő volt a alapítója, és hogy akkor ez az egész így, hogy kerekedik ide, vagy nem tudom, te voltál ott egy évként?
Nem voltam.
Nem, én kicsi koromban remélem, hogy én rettenesen be voltam tojva. Tehát ez annyira, tehát olyan szinten élethűek egyébként azok a szobrok, hogy ez rémisztő, de még erre is vissza fogunk térni. A lényeg akkor ugyanis az, hogy egy kicsit így Madame Tussaud-nak így az életét így felvázoljuk, és akkor most maradok először is annál, amit ő elmondott magáról, hát közel a 90-hez, ott a viktoriánus kor kellős közepén, hogy Strasbourgban született, elvileg egy ilyen polgári családba, az apukája eltűnt a 7 éves háborúba, és utána az anyja felköltözött Párizsba, ahol házvezetőnőként kezdett el dolgozni egy bizonyos monsieur Curtiusnak a házában, akinek házvezetőnője lett, illetve hát voltak ilyen pletykák, hogy tulajdonképpen több is volt köztük, és hogy az ő lánya, Marie Grossholz, ezt a nevet jelezzük meg, mert ő lesz később Madame Tussaud, ez a szép németes hangzású név, de az Elzász vidékről, ez a bizonyos kis Marie Grossholz, aki a kicsi, ha jól tudom, ugye ő a kicsi, igen. Kicsiben, igen. Hogy ő tulajdonképpen ennek a Curtius, Philip Curtiusnak a lánya, természetes lánya. És ez a Monsieur Curtius, ez Párizsban azzal foglalkozott, hogy egy panoptikumot rendezett be viasz figurákból, majd, hogy nem ugyanúgy, mint ahogy a mai Madame Tussaud múzeumot is ismerjük. Csak ő ott, és egyébként itt kezdődik ez egy kicsit nekem ilyen érdekes, ilyen kb. Egy ilyen marketing pszichológiának a története is lehetne, ugyanis ez a Philip Curtius két dologra érzett rá nagyon jól, hogy az embereknek kell a pletyka, és hogy kellenek neki, kell az ijesztgetés. Uh-huh. Tehát, mint hogyha egy a Pletyka magazint és egy horrorfilmet így egyesített a szalonjában, mert volt ott egy részleg, ahol a korának a bűnözőit mutatta be mindenféle ilyen hátborzongató környezetben, illetve korának a hírességeit. Tehát ott volt Walter, Benjamin Franklin, illetve az egész, és a legérdekesebb, és ez fenn is maradt, ez hiszem a mai napig megvan, ez a Metropolitan Múzeum tulajdonában az egyik, készített egy olyan szobrot, az akkor még élt 15. Lajos, és az ő szeretőjéről, Dubarry Márkinőről csinált egy olyan viasz szobrot, hogy egy ilyen, hát azt a nevet adta neki, hogy Csipke Rózsika, mert nem írhatta rá, hogy ez a király szeretője, de mindenki tudta, hogy róla készült, hogy egy pamlagon fekszik egy ilyen kivágott csipke kombinéban, és egy óra szerkezettel megcsinálta úgy, hogy a mellkasa emelkedje, meg süllyedje, mintha lélegezne. És erre így jártak így, mint a csodájára az emberek. És ez annyira érdekes, hogy ez most beszélünk kb. 1760-as évek végéről. És az a lényeg, hogy többi terembe pedig ott be volt rendezve, nem tudom, mondjuk az úgynevezett Grand Couvert, a királyi családnak az a bizonyos étkezése, ahova Versailles-ba bárki bemeltett, és ezt megnézhette. És aki oda nem jutott el, mert elvileg oda csak az mehetett, aki, ezért mondtam, hogy simán elalhatott valaki ezt, mert mindenkit beengedtek, még azt is, aki nem volt nemes, se ha sikerült egy olyan ruhát szereznie, meg kardot, hogy úgy nézzen ki, mint a nemes lenne. De hogy aki oda nem jutott el, az ott meg tudta nézni, hogy na hát, ilyen ruhát hord, meg mint egy divatszalon, tehát egyébként a Moran-féle könyvben Rose Berton, a Marie Antoinette-nek az öltöztetőnő is felbukkan, hogy oda járt így öltöztetni, és akkor így róla onnan tudtak így értesülni arról, hogy mi a legújabb divat. És akkor volt ez a szalon, és itt kezdett el dolgozni Marie, mint a Curtiusnak egy ilyen segédje, és ő is kiderült, hogy nagyon tehetséges viaszszobrász. És beszállt ő is az üzletbe, ő is készített fejeket, szobrokat, stb. És állítólag még a királyi család, amikor már ott közel a forradalomhoz, tehát ugye 16. Lajosról beszélünk most már, és Marie Antoinette-ről, hogy mint egy, nem tudom, ilyen PR jelleggel ők is ellátogattak oda, mert hogy tudták, hogy a nép mennyire szereti ezt a múzeumot, és hogy elvileg 16. Lajos nővére, Madame Elizabeth el is hívta magához Marie-t, hogy segítse, tanítsa meg őt viaszszobrászkodni. Tehát egy ilyen nagyon szép, ilyen jövedelmező üzletet, vagy mesterséget tanult ki, és akkor ennek az egésznek így ezt keresztbe vágta a francia forradalom, és akkor történt, hogy egy szép napon, amikor a Bastille-t elfoglalták egészen pontosan, ahol annak a bevételekor elfogták és lefejezték annak a kapitányát, vagy parancsnokát, egy bizonyos Dulaugny Márkit, akkor őt ezt lefejezték, és a feldühödött nép akkor azt egy dárdára tűzve elkezdte körbe hurcolni a városban. Csak hogy ez a fej az oszlásnak indult, és mielőtt ez betörtént volna, véglegesen mindenkinek, valakinek eszébe jutott, hogy hát itt van ez a Salon de Cire, ahol életű fejeket tudnak csinálni, és akkor oda bevitték szegény Márinak ezt a oszladozó fejet, hogy csinálja meg a másolatát, hogy onnantól azt tudja hurcolni. És akkor itt kezdődik ez a horror-szerű történet, hogy az, akit mi ma Madame Tussauds-ként ismerünk, innentől kezdve kénytelen volt hát a lefejezett nemesség tagjait, ugye, ahogy a terror egyre fokozódott, egyre másra megörökíteni, sőt, olyat is ír az emlékirataiba, hogy volt egy olyan borzalmas élménye is, hogy el kellett kísérnie katonákat egy tömegsírhoz, ahogy ott ő maga válogassa ki, hogy melyik arc ismert, kit érdemes megformázni, és hogy a végén még Marie Antoinette-et, meg 16. Lajost is, tehát hogy mindenkinek a feje megfordult a keze között végül. És ezek egyébként mai napig megvannak, képzeld, megvannak a Madame Tussauds Múzeumban, és én nem is értettem igazán, hogy ez hogy lehetséges, mert azért eltelt azóta 250 év, és világháború, és bombázás, és tűzesetek. Legnagyobb tűzben azt hiszem az 1920-as években a 400 viaszszobor égett le a Madame Tussauds Múzeumban, és láttam fotókat, úgy nézett, mint ami horror jelenet, tehát amikor, nem tudom, Rooseveltnek a tagjai így belefolytak, nem tudom, Sarah Bernhardtba, szóval ez egy ilyen nagyon csúnya tűzeset volt, és kiderült, hogy az öntvények maradtak meg tehát amikből készültek ezek a fejek, tehát igazából Madame Tussaudsnak hála. Igen, mai napig tudjuk, hogy hogy nézett ki pontosan szegény Marie Antoinette a halálakor.
Engem ez teljesen megdöbbentett, hogy ez az egész viaszszobrászat, ez ilyen régre nyúlik vissza.
Igen, ez engem is csak akkor, én csak akkor szembesültem ezzel, amikor annak idején találkoztam Madame Tussauds-val, és ez, sőt, hogy azt nem mondjam, ez egy ókorra visszanyúló, hát művészeti ág, nagyon az ókori rómaiak használták halotti maszkokhoz, az ókori görögök pedig ilyen kisebb babákat készítettek belőle, és utána így a reneszánsz alatt, meg a későbbi művészek is nagyon gyakran használtak viaszbábúkat, például, nem tudom, szobrok vagy festményeknek az elkészítéséhez. És ez egy nagyon megbecsült szakma volt, ugye nagyon fontos volt, hogy minél élet, minél precízebb legyen, tehát ennek mindig köze volt a művészethez, tehát mindig egy kicsit így a művészet és az egyéb mesterség határán billegett, és ez a bizonyos Philipp Curtius is, aki eredendően Bernben született és dolgozott, ő ennek egy olyan ágával foglalkozott, ennek a viasz szobrászatnak, hogy ők orvosoknak, illetve kezdő sebészeknek készítettek viaszból testrészeket. Uh-huh. Ugye, amikor nem volt annyira egyszerű, ugye boncolható holttesthez jutni, vagy egyáltalán oktatni anatómiát valódi embereken, akkor ezt használták, és ez már kérdés, hogy igaz-e vagy nem, de én a korszellemből, illetve az illető herceg jelleméből simán kinézem, hogy amikor a király rokon a Kondé herceg ott járt Bernbe, és benézette be a egyébként hírneves üzletbe, és hogy ez mennyire életve, akkor fogta ezt a Monsieur Curtiust, és elvitte magával Párizsba, ahol ezt a feladatot adta neki, hogy az ő szeretőit ilyen kis mini babákba, mert több száz volt neki, ugyan formázza már meg, hogy egy ilyen kis kiállítást szervezhessen belőle magának, és hogy így került egyébként a család Párizsba, és innen indult, úgyhogy igen, van ennek több ága.
De nem semmi, hogy aztán tényleg ez odáig fajult, hogy szegény Márinak halott fejeket kellett, és gondolom nem volt neki más választása.
Nem, hát az a terrornak ezekben az évőnél, amikor már mindenki gyanús volt, tehát hogyha már nem mosolyogva vette át ezt a megformázandó fejet a forradalmároktól, már gyanúba keveredhetett, és az életrajzában ő egyébként sokszor le is írja, hogy ez neki mekkora szenvedést okozott, tehát hogy ő nem erre a pályára készült, és ő egyáltalán ő szerette ezeket. Ő egy royalista volt, és szerette a királyi családot, főleg ezt a Madame Elizabeth-et, akihez ő bejáratos is volt, és tanított, és hogy milyen jóban volt vele, és hogy a végén neki ezeknek az embereknek a fejét kellett formázni, ez egy nagyon nagy megrázkódtatás volt a számára. Egyébként maga végül aztán nem tudta megúszni ezt a királypártiságnak a gyanúját, és őt is letartóztatták. És ott a terror végnapjaiban, tehát amikor már talán Robespierre is érezte ugye a maga vesztét, akkor olyan szintre lépett a kivégzéseknek a sora, hogy így tényleg naponta random kiválasztottak 100 embert ezekből a hirtelen felállított, általában kolostorokból vagy iskolákból átalakított börtönökből így embereket. Azokat előző este lenyírták, és másnap vitték a giottin alá. És már is eljutott oda, hogy már leborotválták a haját, és vitték volna másnap kivégezni, amikor az utolsó pillanatban Curtius valakit megvesztegetett, és kihozta onnan az ő vélt, vagy valóban fogadott, vagy ténylegesen saját lányát. Úgyhogy, de ami nagyon érdekes, és ez leírja az életrajzában, és ez valószínűleg tényleg így volt, hogy ott megismerkedett még előtte egy Josephine Bonnare nevű hölgyel, aki később Napóleonnak lett a felesége, Josephine császárné, aki szintén ugyanúgy rövid hajjal várt a szegény már a kivégzését, és hogy ugye az élet igazság, mert az igazság kereke azért csak körbeért, ugye az utolsó fej, amit elvittek neki, az valójában Robespierre volt, akit szintén kivégeztek, és akkor ezzel véget ért a forradalom, és egyébként a legtöbb könyv vagy feldolgozás az így eddig foglalkozik az életével. Hogy nem tudom, ez a kicsinél hogy volt, vagy ez hol ért véget, vagy inkább meddig foglalkozott ezzel?
Hát a kicsinél még egy nagyon picit tovább vitte, ugyanis pont ezt akartam mondani, hogy a kicsiben alapból az van, hogy ott bekerülnek a Curtiushoz, és ott, amikor el kell kezdeniük ilyen viasz szerveket készíteniük, mert ott a kicsi szerint az édesanyjának kellene ebbe eredetileg besegíteni. A kicsiben az van, hogy az anyja öngyilkos lesz, felakasztja magát, és akkor utána kerülnek át a Curtiusszal Párizsba, egy bizonyos majomházba. Uh-huh. Nem, sőt, először nem is egy majomházba, hanem egy gyakorlatilag ilyen albérlőként bekerülnek egy özvegy nőhöz, aki a fiával együtt él ott, és akkor, amikor elkezdik ezt a viasz bizniszt csinálni, és rájönnek, hogy ebből sok pénzt tudnak keresni, akkor költöznek át az úgynevezett majomházba, ami azért majomház, mert az előző tulajdonos sok majommal, egy ilyen őrült figura sok majommal
ott. Még az ott is lehet, hogy igaz volt egyébként.
Hát ez
korabeli Párizs fura hely volt.
Igen. és akkor ott az van, hogy ott ugye ezt a házvezetői megcseléd szerepet látja el nagyon sokáig Mari, aztán ahogy egyre jobban alakul az üzlet, és egyre több pénzt keresnek, úgy kell besegíteni Curciusnak, de közben meg az özvegynek a fiával, uh-huh. mint hogyha így egymásba szeretnének, de aztán kiházasítja az özvegy, és aztán valahogy úgy végződik a történet, hogy amikor jön a forradalom, akkor visszakerül ez a fiatal srác, és akkor a szerelem kiteljesedhet, és akkor már itt terhes is lesz, és akkor például ott a kicsibe az van, hogy azzal védekezik, hogy őt azért nem lehet a giotin alá vinni, mert hogy terhes, de a Napóleonnak a majdani feleségével ebben a történetben is találkozik, és akkor utána még azt is elmondja, hogy aztán, amikor Napóleonnal találkozik, akkor hogy készíti el az ő viaszszobrát, és akkor utána érkezünk el Tüszóhoz, amikor vele találkozik, de őt már ilyen nagyon minimálisan csak pár mondatban említi meg, szóval gyakorlatilag...
Egy kis szerepet is játszott az életében egyébként.
Igen.
Nagyon köszön, Josephine, ez úgy látszik, ez ilyen stabil pont minden narratívában, hogy ott a börtön, és egyébként tényleg van, tehát ő maga is egy kicsit így kavarja, hogy akkor kit, melyik férfi hol jött be az életében, meg ebben a másik könyvben bizonyos Henri Charles szerepel, és ez meg később újra felbukkan, tehát ott az van, mint ilyen szerelem, meg ilyen furcsa szerelmi szál, de hogy valószínűleg ezzel a François Tussauds-val, aki amúgy mérnök volt, ott a börtönben, ott a síralomházban ismerkednek meg, és akkor így a nagy, nem is tudom, a túlélésnek a mámorában ők így egymáshoz mennek, valójában igazából azért ment hozzá, mert pénzre volt szüksége, hogy újra indítsa a szalont.
És egyébként erre célozgat, hogy inkább a pénz miatt házasodtak.
Igen, ez egyébként akkor, ez teljesen igaz, és hát ugye ez nem volt egyébként egy túl szorgalmas ember, sem egy túl határozott családfő. És hát akkor ugye ott már egészen a 1790-es évek végén vagyunk, ugye a forradalom az konszolidálódik, viszont ugye Európa nagy részével Franciaország még mindig háborúban áll, és Curciust be is sorozzák a napóleoni háborúba tolmácsként, de megbetegszik és meghal, ez így szintén egy ilyen valós életrajzi fordulat, és onnantól már egyedül viszi tovább a Viasz Múzeumot, már a férjével, aki ott sincs. És akkor az viszont így elkezd hát hanyatlani, nem az ő hibájából, hanem mert egyszerűen nem jönnek külföldiek Párizsba, mert egy veszélyes hely, illetve az emberek már inkább felejtenék a forradalom borzalmait, nem kíváncsiak levágott fejekre, aki pedig a nemességre kíváncsi volt, ez meg már nem létezik, nem él, mert meghalt. Uh-huh. Úgyhogy ott egyébként Marinak már egyébként 1802-ben jön el a fordulat, amikor találkozik egy Paul Philidor nevű pasival, aki szintén nagyon érdekes figura lehet, ilyen 6 néven tűnik fel a korabeli európai történelemben, mindenhol valami különböző mutatványosként, és hozzá egy ilyen Fantasmagória nevű mutatvánnyal állított be, ami egy ilyen Laterna Magica előadás volt, ami nekem nem tudom, ilyen festett üveglapokkal, tehát ami úgy működött gyakorlatilag, mint egy projektor, és így ilyen szellemeket, démonokat, meg mindenféle ijesztő alakokat lehetett vele kivetíteni, meg a füstbe belevetíteni, tehát hogy ő is egy ilyen horror show-val dzsemborizott ott Európában, és akkor mondta Mari Tussaudnak, hogy mi lenne, ha menne vele Angliába, és együtt próbálnának, akkor szerencsét. És akkor ez az a rész, amivel így nem nagyon foglalkoznak már a történetírói, illetve amit már ő is így egy kicsit így elmismásol, hogy így mi történt, de az a lényeg, hogy ő akkor hátrahagyta a kisebbik fiát, mert két fia volt, egy lánya, a kislánya az meghalt, és a nagyobbik fiát ezt magával vitt, és elmentek Angliába, és innentől kezdve a férjét azt soha többé nem látta, 90 éves koráig, és a kisebbik fiát meg még 17 évig. Viszont, ami nagyon egyedülálló az innentől kezdődő történetében, hogy ő egy ilyen 33 évig tartó, kőkemény és következetes munkával egy olyan brandet csinált a saját nevéből, ami még ma is ott áll a, nem is tudom, Baker Street-en van a mai napig a múzeum, illetve most már van Hongkongban, Sydneyben, és még nem tudom hány országban is.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Tulajdonképpen ebben a munkában van az ő nagyon nagy, többek között a nagyon nagy, nem is tudom, példaértékű cselekedete, hogy ő megérkezett egy semmire kellő férjel, túlélve forradalmat, börtönt egy olyan országba, ahol nem beszéltem még a nyelvet se, az üzlettársa, akivel ment, az meglopta és eltűnt, tehát ez a laterna magikás ember, ez így ehhez felszívódott, és akkor ő mit tudott csinálni? Hát újra elkezdte járni az országot a viasz szobraival. Viszont akkoriban azért ez a viasz szobrászkodás még inkább ilyen vásári mutatvány volt, tehát hogy hiába van régi gyökere, de ez a például, amit Curtius is csinált Párizsban, ez egy ilyen vásári mutatvány volt. És akkor ő kitalálta, hogy már pedig ebből egy ilyen elit szórakozást fog csinálni, és ez majd meg is tesz. De ezt még egy érdemes megemlíteni, hogy olyan jó érzékkel szagoltak, hogy kinek mire van szüksége, hogy ugye ott volt Angliában, hát háború van ugye Franciaország, akkor mit csinál, akkor köztemlére teszi a nevetségesen felöltöztetett Napóleont. Akkor akik meg ott kíváncsiak voltak arra, hogy mi történt ott a forradalom idején, nekik meg ugyanúgy elkezdte árulnia, majd mutogatni a levágott fejeket, plusz még még egy ilyen kis minigiotint is kiállított, hogy az hogy működik, tehát hogy itt már azért érezhető, hogy valószínűleg nem kényszerből csinálta ő azt annak idején a forradalom alatt, hanem így az opportunizmusa azért már ott is működött, tehát érezte, hogy ebben egy jó biznisz lehetőség van, amit egyébként valószínűleg az is alátámaszt, hogy a nagyobbik fiát is azért vitte magával, mert már volt abban a korban, hogy segítsen neki a kicsi, meg még nem, tehát hogy itt azért ilyen jelenbeli visszaságok azért így felsejlenek.
Ezt egyébként olvastam én is róla, hogy nagyon-nagyon-nagyon meglepően jó üzletasszony volt abban a korban, és egyébként a kicsiben ott azzal célozgat erre, hogy ott állandóan azt jelzi, hogy ő oké, hogy cseléd, meg hogy az 1700-as években élnek, amikor ugye a cselédek ingyen dolgoztak, de hogy ő folyamatosan azt mondta, hogy ő neki ezért pénz jár, hogy ő segít a Curtiusnak. Úgyhogy ez ilyen szempontból érdekes, illetve még azt akartam megkérdezni, mert a kicsiben az van írva, hogy megörökli, ugye a Curtius ráhagyja a viaszszobrokat, de hogy ezzel együtt egy aránylag jelentős tartozást, adósságot is ráhagyott, úgyhogy először ezt kellett rendezni, és például a kicsi szerint ezért volt ilyen nagyon fontos neki ez a házasság.
Egyébként el tudom képzelni, tehát, hogy azért ott az utolsó éveiben a forradalomnak ott már nem nagyon hiszem, hogy pénzt tudtak keresni magával a szalonnal sem, főleg, hogyha már ugye a Curtius sem dolgozhatott, úgyhogy, de hát egyébként, hogy abban a korban érdekből férjhez menni azért az nem volt egy annyira ritka dolog sem, meg pláne nem elítélendő vagy ilyesmi. Egyébként ez a férj viszont azt hiszem valamikor 10 évvel azután, hogy a felesége elutt, tehát hogy ott hagyta rá a bizniszt, hogy azért azt csinálja tovább a szalont, így fogta magát, és amikor ő is eladó, akkor az összes viaszszobrot eladta. És akkor írta meg neki a Mary, hogy akkor mostantól, szia, én itt csinálom tovább az üzletet Angliába, te meg csinálj, amit akarsz. És akkor nem sokkal utána küldte a kisebbik fiát is, és hát őt egy ilyen az alapján ismerte fel, amit medált neki adott gyerekkorában, tehát ugye 17 évig nem találkoztak, viszont ő meg akkor a fiaival kezdett, meg a fiait fogta be úgy dolgozni, ahogy valószínűleg a kicsiben le van írva, hogy őt dolgoztatták, hogy se fizetés, se pénz, ő mondta meg, hogy te ezt csinálod, te azt, a kisebbik fia például asztalosnak tanult, hogy onnantól ő csinálta így a bábukhoz így a tagokat, vagy így a testrészeket, tehát ő egy ilyen konkrétan egy ilyen matriarchális üzletasszony lett, aki dirigált elvileg a családfőnek is számító legidősebb fiának is, tehát ezért ez abban a korban, ez körülbelül azt jelenti, mintha nem is tudom, a Dallasban Ellie Ewing lenne a főnök. Tehát, hogy mostantól van egy jockey, eladod azt a ízét, nem tudom, azt a fúrótornyot, mert én azt mondom. Tehát, hogy egy ennyire ennyire karakennő volt, és hogy neki az volt egyébként ugye a stratégia, ugye mutogatta ezeket a dolgokat ott a helyieknek, illetve olyan városokban, ahol sok francia emigráns nem esélt, ott meg a régi kollekciót szedte még elő, ugye a szép udvari öltözetekkel, és hogy ugye ment így a színházi, meg egyéb szezonnal így városról városra, és hogy ilyen nagyon szép termek, tehát egy kibérelt báltermeket, meg voltak az akkori Angliának ilyen nagyon meghatározó része, ezek az assembly roomok, ilyen, nem tudom, itt egy ilyen talán azt mondanák, hogy közösségi ház, hogyha büszkeség és balítéletben megvan, ahogy nem tudom, ott táncolnak, ez körülbelül ez az, tehát ahol a helyi kis bálokat tartották, vagy ha azt nem tudta, akkor ilyen kisebb palotákat, házakat, vagy színházakat, és csak, meg az árszabást is olyanra alakította, hogy ilyen felső középosztálybeli embereknek, tehát ebből a vásári mutatványból egy ilyen nagyon exkluzív, nem tudom, felső középosztálybeli, meg arisztokráciának szánt szórakozási formát hozott létre, és ő először csinált olyat, hogy akkoriban, hogyha volt valakinek valami mutatványa, vagy ilyen vásárban, ilyen szórólapokat, ilyen nagy színes képekkel illusztrálták, hogy nem tudtak olvasni, akik oda mentek, és ő pedig ilyen komplett füzeteket adott ki. Tehát az első múzeumi katalógust azt ő találta ki. Wow. Ilyen 20 oldalon keresztül írta, hogy melyik szobor hogy készült, kit ábrázol, tehát, hogy így nagyon sok újítása volt ilyen téren is, és amikor végül ezt 33 évig így ment és derbizett keresztül Kasul Európán, és nagyon takarékos volt, nagyon precíz volt, nagyon jól vezette a kiadásit, és akkor végre le tudott telepedni Londonban, és ott megvette azt a helyet, ahol ma is áll a múzeum, és akkor érte az a megtiszteltetés, akkor ugye már elég idős volt, hogy az ifjú Viktória királynő az meglátogatta, nem sokkal a koronázása után, és saját maga modellt is állt neki, hogy megformálja, és akkor ő volt valószínűleg az egyetlen királyi felség, akivel így életébe találkozott, de hát azért ez így is azért egy baromi nagy teljesítmény. És akkor ugye leült ezután leírni a emlékiratait, és hát ő a royalista Angliában, amikor ugye a Viktória királynőt formázza meg az arisztokráciának, ő az ilyen mulattatója, hát nem mondhatta el, hogy ő neki pénze volt abból, hogy levágott francia nemesek fejéből kereste a kenyeret, úgyhogy ezért szőtt egy ilyen, kicsit ilyen áldozati szerepbe bújtatott történetet, de ami nekem a legmegdöbbentőbb volt, hogy nem is csak ezt másította meg, hanem a születését is, ugyanis az ő tényleg Strasbourgban született, de nem tűnt el az apja a 7 éves háborúban, és ez a Grossholz família, ugye Marie Grossholz volt a lánykori neve, ez egy nagyon régi hóhér család volt. De több száz éves ilyen hóhér dinasztia, és ugye az akkori hóhérokról azt kell tudni, hogy ők egy ilyen nagyon félig megvetett, félig kiváltságos helyzetben éltek, mert ugye folyamatosan volt fix fizetésük, valamilyen oktatásban is részesültek, minimum anatómiaiban kellett ugye a kivégzések jó végrehajtása okán, és viszont így eléggé a társadalom peleménért, kicsit ilyen megbélyegzett embereknek tekintették őket, például ha bevásároltak, akkor csak nem tudom, kesztyűt kellett húzni, hogy odaadta a pénzt, meg úgy vette el az árut, meg ilyen botokba rakták be neki a gyümölcsöt, amit kért, szóval, vagy ilyen kosarakba. És aki egy hóhér családba született fiú, az csak hóhérnak mehetett el, akár másikban, a lánynak pedig hóhérhoz kellett hozzámennie. Uh-huh. Tehát, hogy így egymás mellett, és valószínűleg az anyukája ettől a sorstól akarta így a családot megmenteni, hogy így elég volt ebből a stigmatizált jelből, és ezért ment át BNB, és törölte ki így a... De mai napig egyébként megvannak a strasbourgi ilyen regiszterekben, hogy ő ott megszületett, a kis Marie Grossholz, és hogy ebbe a hóhér familiába, és ami azért, hogy így milyen az élet, hogy így hogy a sorsodat nem kerülheted el. Tehát, hogy hóhér családba születtél, elmenekülsz, és így rengeteg közöd lesz a kivégzésekhez, a kivégzettekhez, és giotint fogsz mutogatni időskorban, és ebből lesz pénzed neked is. Szóval ez nem tudom én, nekem ez ilyen nagyon, nagyon, nagyon érdekes ilyen körbeélő fonal, életfonal volt.
Az. De hogy tényleg, hogy abban a korban, hogy ilyen kreatív dolgok jöttek elő belőle, és hogy kicsit, mint a Fridás résznél, hogy valahogy mert egy olyan dologba belenyúlni, igen, amiben egyébként senki se, és ráadásul nőként, hát nőként egy ilyen brutál, véres és halál közeli dolog, nem?
Igen, és hát, hogy mondjuk ez egy dolog, hogy ugye korabeli nőknek egy fokkal közelebb mi kapcsolata volt a halálhoz, mint a maiakhoz, na de azért ez.
Igen.
És hogy ezt ő így túlélte, és ebből is felállt, és akkor még a börtönből kiszabadul is azt nézte, hogy na jó, akkor hogy tartsam fent magam, mintha nála is egyébként én azt érzem, hogy ez az önállóság lett volna a kulcs, mert egyébként férhez mehetett volna újra, mert egy szép nő volt, ahogy saját magát mondjuk fiatal korában lerajzolta, de nem, hogy ő önállóan akar boldogulni. Úgyhogy egyébként abban a korban lányokat számolni nem tanítottak meg, nem, hogy könyvelést vezetni, meg kiadásbevételt fent, tudom, folyamatos ilyen mérleget fenntartani, úgyhogy ez így nagyon, nagyon, nagyon legyűgöző, és ami még egyébként nekem nagyon érdekes volt, hogy a Tüsszó Múzeum az a mai napig ugyanúgy készíti szobrokat, mint ő. Tehát, hogy azóta nem találtak ki jobbat, és hogy valahogy ezt kb. Úgy kell elképzelni, hogy készítenek egy agyagszobrot, egy nagyon ügyes szobrász elkészít egy valódi képmást, mondjuk nem tudom, Lady Gagáról néztem egy videót, hogy készítették neki a tűzszobeli szobrát, és amikor kész ez az agyagfej, akkor e köré vonnak gipszből egy burkot, de úgy, hogy előtte az agyagba így beleraknak ilyen kis pálcikákat, hogy ne, tehát, hogy valami mentén így szét lehessen majd szedni ezt az ilyen gipsz készítményt, és amikor ezt ugyanezzel a technikával, ahogy egykor Madame Tussaud felkenik rá ezt a gipszet, utána ezt szétszedik, általában ilyen 13 darabos puzzle lesz belőle, összerakik, és ebbe beletöltik a viaszt, és ugyanazt a fajta ilyen mély viaszt, vagy parafinnal követ mély viaszt használják, amit ő használt egykor, és egyébként az is durva, hogy a hajszálakat egyesével varják bele az emberek fejébe ott, úgyhogy egyébként egy ilyen szobor az ma is ilyen 5-6 hónapig tart, úgyhogy azért ezek nagyon nagy értékek voltak már akkor is.
De régen az volt, legalábbis a könyvben azt írják, hogy magukat az emberfejeket volt, akit így le...
Igen, volt, aki hagyta, ugye, de hát nem mindenki tudott, meg nem mindenkihez fért hozzá, akkor általában... Most például a fotók alapján, tehát néztem, hogy a One Direction az például beállt a Tüsszó Múzeumban, és soruk lehetett ilyen mintákat venni, de a csomó mindenkiről akkor is például beszámolók, meg hát Versailles-ba be lehetett menni, megnézni egyébként őket, tehát hogy akkor ezeket így is készítették.
Meg az érdekes, hogy mondod, hogy milyen szép volt a kicsiben például pont az ellentétjét, és azt meg nagyon-nagyon sokszor írja le, hogy tényleg ilyen kis pici termetű is volt, és hogy nagyon csúnya volt az álla is, meg az orra is, tehát folyamatosan ilyen szempontból így szinte, hogy bántja magát, igen, degradálja magát.
Egyébként mondjuk lehet, hogy ez így érthető is, hogy ő pedig ezzel akarja utána a könyvben kompenzálni a sikereivel esetleg a külsejének a visszafogottságet.
Lehet érdekes. És még az Elizabethnél ki is emeli, hogy azért is találtak így egymásra, mert hogy állítólag az Elizabeth se volt annyira szép.
Hogy... Azt hiszem, ő nem ment férjhez, de ebben nem vagyok biztos. Azt hiszem azért, mert nagyon vallásos volt. De egyébként még a Morán könyvben, amit én nagyon szerettem, hogy valahogy, ugye nagyon sokat beszél a francia királyi családról, és valahogy egy annyira megsajnálja őket az ember, mert persze tudjuk, hogy nagyon, nagyon rosszul kormányoztak, és mert nagyon idejét múlt ez az abszolút monarchia, amit ők akkor még így folytattak, és ugye ott volt ez egy erősödő polgárság, meg a nép 80%-a éhezett, tehát hogy nyilvánvalóan nem érezték meg a korszavát, és az egésznek a változásnak a szükségességét, és hülyeségeket is csináltak, például amikor megpróbáltak megszokni, és ugye elkapták őket. De hogy azok, egyszerűen igazából két ember, ugye Lajos és Mariantot, mind a kettő úgy nőtt fel, hogy kicsi koruk óta mondták nekik, hogy ez egy isteni rend, amiben te születsz, te Isten réged erre jelölt ki, és téged azért fognak szeretni és tisztelni az alattvalók, mert ez Isten akarata, és neked ezért nem kell tenned semmit, tovább. Ezt átprogramozni egy-két év alatt a fejben azért ez lehetetlenség, és egyébként hogy elsőre az elsőnek az angoloknak se sikerült, hogy az első forradalom idején ők is lefejezték a maguk királyát, úgyhogy azért ebben vannak ilyen tragikus sorsok is, meg ami nagyon érdekes volt még pluszban, hogy ahogy például bemutatja ezt az udvart, hogy ha változtat, tehát a legnagyobb tehát hogy az, ugye a legnagyobb probléma az a pénzszórás volt, hogy egy éhező ország közepén nem kellett volna úgy élniük, ahogy. És az is abban a könyvben van leírva, hogy de ott mondjuk a Madame Elizabeth ezt úgy írja, hogy de hát csak 6% az éves költségvetésnek az udvar. Megnéztem, ma az oktatásra költeni a francia állam, direkt összehasonlítottam, tehát ez ugyanúgy a GDP 6%-át adja ma ki. Tehát, hogy azért ez egy szép összeg volt már akkor is, de hogy ezen hakkal se tudtak volna változtatni, mert ez olyanokra ment el például, szokás volt több száz éve, még akkor, már akkor is, amikor Versailles nem árt, hogy a királyi palotában az gyertyákat minden áldott nap ki kell cserélni. Na most ezek a fehér tiszta vízgyertyák baromi drágák voltak. És annak a, annak a nemesnek, akinek ez a joga volt, hogy ezt ő esténként begyűjtse, akár leégett, akár meg se gyújtották, akkor sem, utána eladta és baromi nagy pénzt csinált belőle. És ezeket megpróbálták volna el törölni, akkor itt nem lehetett, mert hogy egyszerűen az egész rendszer erre épült, tehát hogy bármit csináltott volna a 10. Lajos meg Marie Antoinette, ott, tehát ez az egész sajnos már annyira régről egyszer tartottam, hogy íróolvasó találkozón, így a 14. Lajos megalapozta borzalmas rendszerről egy előadás, hogy miért volt ez az egész erre ítélve, de hát szóval ebből a szempontból ez a Morán könyv egy jó, jó kis tükör erről a korról.
Igen.
Ja, már így átmentünk könyvajánlóba.
Igen. Versailles kapcsán még az nagyon vicces, most már így visszagondolva, hogy arra tér ki, hogy amikor ott élt, mert hogy ő, mert itt a könyvben azt írja, hogy ott élt a kicsi, vagyis a Mari, és hogy egyszer véletlenül összefutott a Lajossal, de fú, nem is tudom, valami lakatosként, vagy valami ilyenként, tehát én nem ismerte föl, hogy a Lajossal találkozik, és hogy egy lakatossal, és aztán utána a Marie Antoinette-nek, amikor a szülése van, hogy akkor az egy ilyen olyan esemény, hogy ott összegyűlik az egész udvar, vagy legalábbis így az a réteg, aki így ott részt vehet, és akkor a kicsi is oda bejut, és akkor ezt így taglalja.
Igen,
ez a szülést.
Igen, ez amúgy az jó pofa amúgy, mert az az érdekes, hogy ez a Madame Elizabeth is megadta meg, hogy az udvarban ő mit látott, mit nem látott. Ezt azért is mondják a történetek, hogy ez azért úgy kamu, ahogy van, csak azért kellett így a PR-jához, hogyha már ő az angol arisztokráciához akart közel kerülni, mert tehát, hogy nincs. Tehát, hogyha egy ilyen egyszerű polgárlányot elkezd jönni menni a királyi útban, akkor arról minimum egy naplóban valaki ír egy felháborodott bejegyzést, minimum egy levelezésben előbukkan, de hogy még a Madame Elizabethnek így a kiadásai között sincs az ő járadéka, vagy a tandi, vagy amit neki fizetett, tehát, hogy ez valószínűleg úgy, hát, kamu, ahogy van. És ezt azt hiszem úgy fogalmazott vele kapcsolatban egy történész, hogy az ő kezek között az igazság az épp úgy olvadozik, mint a viasz.
Londonban egyébként aztán újra házasodott, vagy elvárt?
Nem,
vagy
nem, soha többé.
Akkor egyedülálló üzletasszonyként nyomta tovább. Azért az is menő.
Az szép. Ez baromi fáraszló, tehát azért 33 évig mindenhoz szedni a kis sátorfádat, menni tovább, alkudozni, bérleti díjakról, belépőjegyet szedni, és akkor így menni addig, amíg benne nem túrod magad az elit körébe.
Ugyanis közben kreatívnak lenni, mindig megújulni, nem lehetett egyszerű. Több mint 500 millió látogatót fogadott a Panoptikum, ami azért szép.
Meg azt hiszem, hogy mikor valamikor 12-ig volt, 2012-ig volt talán a leszármazottai év, hogy akkor adták el valami dubai konzorciumnak.
Tényleg?
Vagy valami, és most már valami dubai illetősége van.
Akkor már nem a Tussaud család kezében van. És mit gondolsz, hogy melyik a legtöbbet csókolt viasz figura?
Ó, várjál. Michael Jackson vagy Marilyn Monroe?
Kylie Minogue.
Nem mondod.
És Justin Timberlake a legtöbbet ölelt.
Ó, meg arra lennék kíváncsi, hogy igazi hajat használnak egyébként, vagy ez valami műhaj.
Hát, a mai világban már simán lehet. Bár az biztos, hogy megdobja még az értékét. Ami egyébként az se semmi.
Mennyiben a milliós tétel volt, nem?
60 millió forint.
60 millió forint egy ilyen báb.
4 hónap, kb. 140 óra csak az, amit a haj fejreélesztésével töltenek.
Jézusom.
Ez az, amit mondtál, hogy még mindig szálanként.
Szálanként teszik a fejbőrbe. Jó, meg, tehát ahogy néztem, hogy ahogy az porcelán, vagy az akrilból készült szemgolyóra az ereket, tehát hogy ezen tényleg művészek dolgoznak.
Igen.
Hogy fantasztikus. Egyébként, ami még nagyon érdekes ebben az egész sztoriban, hogy így az ember így mennyire nem változik. Tehát, hogy a pletyka, meg a horror, meg nem tudom, hogy akit utálsz, azért, de azért meg is nézed, meg irigyled is, meg is köpködöd, tehát, hogy így ez a...
Igen.
Ez a szórakozás, ez ugyanaz maradt.
De jó üzleti érzéke volt, és szerintem az ő történetében megint csak az, hogy egy cseléd sorsból mennyire sokra vitte.
és hogy itt is mert egy olyan dolgot bevállalni, amire lehet, hogy azt mondta volna bárki, hogy hú, hát azért ez nem biztos, hogy... Ha egy üzleti tervbe adja le egy nagy cégnek most 2021-ben, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy hú, hát ez nagyon, nagyon kérdéses, hogy ebből lesz a nekünk pénzünk. Igen, és ő mégis bevállaltam.
És egyedül, és hogy egyébként is milyen végzettsége van önnek, tudsz bérszám fejteni, vagy bármi.
Igen, hogy... igen.
Igen.
Úgyhogy azért nem semmi története volt neki is.
Mert benne egyébként tényleg azt érzem, amit kicsit a Kársanelnél is, hogy ez a nagyon nagy boldogulni vágyás és a függetlenség és a célomnak az eléréséről azért sok mindent feláldozott, tehát hogy benne azért, mint anya, mint feleség, nem hiába nem nagyon találkozunk ezzel az oldalaival, vagy éppen csak olyan oldalaival, amiben egy kicsit, amiben szintén ez az üzleti opportunizmus a nyilvánul meg, tehát ez a, hogy jár áldozatokkal a siker, azért az ősz történet ez egy kicsit erre is rezonál.
Igen, ez, hogy a szerelem, meg ez a vonal, ez igen, ezt most, hogy mondod, ez nekem is kicsit hiányzik.
Igen, és semmi egyébként, tehát, hogy ő ezt így látszik, hogy ezt így félre rakta tudatosan.
Hát igen, vannak, a mai világon is vannak ilyen nők, akik ezt így el tudják különíteni.
Meg van, akinek csak így megy.
Igen.
Egyébként. Na, de hát ugye vannak nekünk ilyen nagy Katalinjaink, Fridáink, akiknek megvan az összes, a szakmai siker is, és az egészséges és teljes magánélet is.
Úgy, így van, és ettől függetlenül én továbbra is azt mondom, hogy azért ő se semmi nő volt, mert én biztos nem tudtam volna halott, meg levágott fejeket készíteni, úgyhogy nem.
És lélek jelenléttel végigcsinálni ezt az egész forradalmat is. Aztán meg nem a pszichiátrián kikapni az
van.
Egészből úgy egyébként is.
Úgyhogy nem semmi volt ő is, mint ahogy a jövő heti nőnk is, de hogy ő ki lesz, az még egyelőre meglepetés. De két hét múlva találkozunk, és akkor folytatjuk. Köszönjük szépen! Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.